Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vígadozzunk szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vígadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, nagy Király minden Istenen felül. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr, ami alkotónk előtt. Amen. Szeretett testvéreim, gyülekezetünk imádságos szívben hordozott bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok leányotokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk. Készüljünk a keresztelőre, testvéreim, 329. énekünket keressük meg, második versszakát énekeljük el. Feltámadott Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, örvendező család, örvendező gyülekezet, az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban sokat gondolkodtunk közösen gyülekezet közösségében, bibliai órai közösségben együtt arról, hogy mit is tanít nekünk Jézus akkor, amikor azt mondja, megkeresztelvén őt, vagy megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Sokan vitatkoztak, és sokan mondták, és ma is szajkózzák, hogy a Szentírásban nem olvasunk a Szent Háromságról. Nyilvánvalóan ez a kifejezés így ebben a formában nem szerepel, de úgy, ahogyan hallottuk, ahogyan hallottátok ti magatok is, Jézus bátorít bennünket a keresztségre, gyermekeink tekintetében is, kereszteljétek meg őt az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. A Szent Háromság felette nagy titok. Egy dolgot azonban egészen bizonyosan állíthatunk, hogy személyei nem állíthatók egymással szembe, és nem állítható fel rangsor sem. Az első pünkösd eseménye kapcsán szépen olvassuk Péter bizonságtételében a zsoltároknak szavát, olvassuk a zsoltáros imádságokat, Isten teremtő Úr, halljuk szinte hitvallásunknak első szakaszát, hogy Atya. Péter beszél arról a Krisztusról, aki meghalt és feltámadott, akit Isten azért adott, hogy szabadítóul legyen ma is sokaknak, és hogy mindazok, akik pedig hallották az Atyáról és Fiúról szóló bizonságtételt, amely Krisztusban érte el csúcsát, megtöltekeztek Szent Lélekkel. Most bennünket, bennőtöket bátorít a Szent Háromság Isten gyermeketekkel kapcsolatban, hogy őt jegyezzék el az Atyáról, a Fiúról és a Szent Lélekről, a teljes Szent Háromságról. Egyben gyermeketek, az ő kedves, virágos nevével azért jelzi azt is, hogy minden embernek szüksége van erre. Minden asszonynak szüksége van erre. Minden nőnek szüksége van erre, hiszen választott egyik neve Éva, másik pedig a Flóra. Isten, amit felkészít, amit ajándékba ad nekünk, arra minden embernek szüksége van. De mi az a csoda, amit megtapasztalhattok, és mi az a csoda, amire elvezet benneteket és bennünket a Szent Háromság Isten? Ez a család és gyülekezeti közösségnek a békessége. Ma azt szokták mondani, hogy mindent leírhatunk a kommunikációval. Nyelvtan könyvek a mai napig rögzítik mindazt, hogy mit is jelent a kommunikáció, mit is jelent az a jelrendszer, amelyben vagyunk. Mit jelent az, ahogyan valaki ad valamit, mond magáról valamit egy bizonyos jelrendszer szerint, a másik pedig hogyan fogadja ezt el, milyen felelet születik, és hogyan jön létre köztük a kommunikáció. Jól tudjuk, hogy ez leggyakrabban a beszélt nyelvre igaz, de ti magatok pedig jól tudjátok, hiszen gyermekeiteket Istentől ajándékba kaptátok, hogy akár ez a jelzés, ez a mosoly, akár egy sírás is ugyanilyen szava a gyermeknek, amelyet az édesanyai, édesapai szív megért és rögtön reagál rá. A családban, hogyha elvész ez a fajta jelrendszer, akkor káosz van. Akkor senki nem tudja, hogy mi a feladata, mi a dolga, hogy mit válaszoljon ezekre a szavakra. És hogyha elvész a családban ennek a beszélt nyelvnek a megértése, akkor felbomlik maga a család is. Mert a kommunikáció létrehozza a kommuniót, a közösséget, a család közösségét. És nem csak nyelvünk, hanem minden rezdülésünk, minden mozzanatunk ezt szolgálja, hogy egyek lehessünk. És amikor már csak valaki saját magára tud gondolni, amikor valaki már csak narcisztikusan saját magával tud beszélni, akkor íme megszűnik a közösség, megszűnik a lét. Ugyanezt tapasztaljuk meg egy nagyobb közösségben is, ugyanezt tapasztaljuk meg az egyház közösségében is. Sokan sokat vitatkoznak arról, hogy az egyháznak mi a feladata, mi a küldetése, mi a szerepe. Tudjuk jól, Jézus erről beszél a missziói parancsban. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őt, őket, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Az egyház feladata a Krisztusról való bizonságtétel. Ez a misszió. Ezért van keresztség. Ezért nevezik gyermeketeket majd Jézus Krisztusról keresztjénnek, Krisztus követőnek, Krisztus hordozónak. Hogy elmondhassa majd ő maga is, amikor felnő, amikor értelemmel és szívvel és meggyőződéssel tekint Istenre, mind életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A keresség Krisztus öröméről, Krisztus reménységéről és Krisztus legnagyobb áldozatáról beszél. Ezt kell elmondanunk, ezt kell hirdetnünk, hogy Jézus értetek és gyermeketekért is eljött. Értetek, gyermekeitekért odaadta testét és odaadta vérét, hogy örök életet szerezzen számunkra. Íme nem csak a családban fontos az, hogy megértsük egymás nyelvét. Nem csak a családban fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk, hanem íme az egyház közösségében is milyen fontos, hogy megértsük a Krisztusról szóló bizonságtételt. És amikor ez megtörténik, akkor már nem csak családok vannak a gyülekezetben, nem csak arról van szó, hogy szétnézek és ismerős arcokat látok, mint ahogyan bennőtöket is, hiszen emlékszem az édesanyára gyermeke születése előtt még az utolsó bibliaórákon is itt volt. Talán egy héttel vagy két héttel előtt. De része volt a mi gyülekezetünk közösségének, nem csak a vasárnapi Isten tiszteletnek. Nem csak családokat látunk, hanem amikor Isten megszólal közöttünk, akkor létrejön a nagy közösség, a nagy család, a gyülekezet egysége. Ez pedig, szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, a lélek, a Szentlélek Isten munkája. Mint ahogyan családi életetek akkor lesz boldog, kiegyensúlyozott, békés és reménnyel teli, hogyha Isten szent lelke részese lesz minden napjaitoknak. Gyermeketek akkor fog tudni Krisztusra tekinteni őt, megváltójának vallani, hogyha Isten szent lelke átjárja őt, és egy gyülekezet is akkor tud egy nyelvet, egy akaratot és békességet képviselni ebben a világban, hogyha Isten szent lelke átjárta őt. Azért könyörgünk most ennek a keresztelőnek a végén, hogy amikor gyermeketeket vízzel megkereszteljük, amikor eljegyezzük őt a Krisztussal való közösségre, ő maga pünkösdi lélekkel egykor majd megállhasson, talán itt a Pomázi, talán az ország másik református templomában, és szent lélekkel betelve hirdesse az ő urát, megváltóját, aki megmentette az ő sorsát. Ne feledjétek, Éva Flórával kapcsolatban sem. Isten szava elengedhetetlen, hiszen ez a kommunikációnak a része. Elengedhetetlen, mert akkor jön létre a kommunió, a közösség, itt vagy otthon, és ez csak akkor lesz áldott, hogyha kezébe veszi a lélek, ő munkája, és ő erősíti azt. És figyelmeztessen most bennünket is a Szentlélek Krisztus váltságművére, halálára és feltámadására, amit kiábrázol a keresztségben e néhány csepp tiszta víz. Adjon Isten számotokra is gazdag, vele betöltekező és örvendező életet, hogy lássátok gyermekeiteket felnőni a ti örömötökre, családotok boldogságára, nemzetünk, népünk javára. Amen. Kedves testvérek, most arra kérlek bennőtöket, hogy álljatok fel gyülekezetünk közösségével együtt. Jöjjetek egy picit közelebb, valljátok meg hiteteket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztszülei vallást tettek, és add, hogy élő tagja legyen az anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Német Éva Flóra Isten népéhez tartozik. Megyünk el környéz. Testvéreim, bennőtöket is áldjon és őrizzen meg a Szent Háromság Isten, őrizze meg életeteket, minden munkátokat, éljetek Isten dicsőségére. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket, 220. énekünket énekeljük, első és második, valamint hetedik versszakával. 220. dicséretünk Balassi Bálintnak az éneke. Bűnbánatról szól ez a dicséret, azonban a szerző házasság kötése előtt írja ezt az éneket, mikor jegyesével összeházasodnak, azelőtt születnek ezek a sorok. Így énekeljük a 220. dicséretet. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amely alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét kívánom hirdetni. Mózes első könyvében olvasható mindez a 19. részben. Válogatott verseket olvasok. A két angyal estére Sodomába érkezett, Lót pedig éppen Sodoma kapujában ült. Amint meglátta őket, Lót fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult. Ezt mondta: térjetek be, uraim, szolgátok házába, töltsétek itt az éjszakát, mossátok meg a lábatokat. Reggel majd fölkelhettek, és utatokra indulhattak. De ők ezt felelték: nem, hanem itt a szabadban töltjük az éjszakát. Mivel azonban nagyon unszolta őket, betértek hozzá, és bementek a házába. Lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak körülvették a házat, ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki: hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket. Lót kiment hozzájuk az ajtó elő, de az ajtót bezárta maga mögött, és ezt mondta: ugyan, barátaim, ne tegyetek rosszat. Van két leányom, akiknek még nem volt dolgok férfival. Kihozom hozzátok, és tegyetek velük, amit jónak láttok. De ezekkel az emberekkel ne tegyetek semmit, mivel hajlékom oltalma alatt vannak. De azok így feleltek: menj innen. És ezt mondták: ő az egyetlen jövevény közöttünk, és ő akar törvényt szabni. Még jobban elbánunk veled, mint velük. Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok Lótot. Kelj föl, fogd a feleségedet és az itt lévő két lányodat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt. És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és két lányának a kezét, mert az Úr megszánta őt. Kivitték és otthagyták a városon kívül. Amikor vitték őket kifelé, ezt mondták, mentsd az életedet, ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. A nap már fölkelt, amint Lót Coárba ért, az Úr pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára. Így pusztította el azokat a városokat, az egész környéket, a városok egész lakosságát, míg a föld növényzetét is. Mögötte menő felesége azonban hátra tekintett, és sóbálványá lett. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, említettem már korábban is itt gyülekezetünkben, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, amikor káplánként Őrszent Miklóson őrbottyámban szolgáltam, az ifjak minden szilveszterkor egy ifjúsági alkalmat szerveztek. A szervezett alkalmon kvízjátékok voltak, különböző csapatokra osztottak fel bennünket, és egy-egy témakörnek a kérdéseit megválaszolva lehetett pontokat gyűjteni, de a témakört a csapatvezető választotta újra és újra, amikor rákerült a sor. Gyermekmesék, idegen szavak és bibliai történetek is voltak, több témakör, de nem emlékszem mindegyikre. Amikor ránk került a sor, akkor az ifjúsek unszoltak, és azt mondták, hogy Tiszi bácsi, bibliai történetet kell választani, az úgyis megy magának. Ebben biztosan pontot szerzünk. Ráálltam, és azt mondtam, hogy bibliai történet, mire Lehocki István, ma Őrszent Miklósi presbiter, akkori ifjús, elővett egy másik papírt, és azt mondta, lelkészeknek külön készültem. És akkor tett fel egy kérdést nekem, hogy ki volt Járész és Jambrész? Azt mondták, hogy ószövetségi a kérdés, hát nagyon gondolkodtam, utána azt mondták, az Új Szövetségben is megtalálható. Nem tudtam, de egy életre megjegyeztem, hogy ki volt Járész és Jambrész. Pál apostol emlékszik az egyiptomi 10 csapás történetéből arra a hagyományra, hogy a fáraó mágusokat hivatott magához, és a vezető mágus fiának, vezető mágus fiait hívták így, Járész és Jambrész, és erről beszél a második Timóteusi levélben. Nincs erről szó a Bibliában. Azonban egészen biztos, hogy tudjátok ti magatok is, hogy magában a Szentírásban is vannak olyan könyvek megemlítve, amelyeket nem ismerünk, vagy hogyha ismerünk, akkor az üdvösség tekintetében nem tartjuk befolyásoló erővel bírónak. Nem taníthatunk ezekről a könyvekről. Meglévő könyvek, de lényegtelen könyvek ebben a tekintetben. Az Ószövetségben néhány ilyen könyvről olvasunk. Például Mózes 4. könyvében, a 21. részben azt olvassuk, hogy van az Úr harcainak is egy könyve. Károli úgy mondja, hogy megvan írva mindez az Úr hadainak a könyvében. Nem ismerős ez a könyv számunkra. Vagy egy másik leírás a Szentírásban, 13 ilyen könyvet említ egyébként a Biblia, amelyet nem mindet ismerünk. Éppen Józsué könyvében olvasható, amikor megáll a nap, és ebben a könyvben azt olvassuk, hogy mindez pedig megvan írva Dávid király krónikáinak a könyvében. Van két olyan megjegyzése a Szentírásnak, amely megjegyzés azonban elgondolkodtatja a mai Ószövetséggel foglalkozó teológus nemzedéket. Az egyik, az imént rosszul mondtam, az egyik Józsué könyvében van leírva, amikor megáll a nap és a hold, és ezt olvassuk Józsué könyve 10. részében. És veszteg maradt a nap, megállt a hold is, míg ellenségein bosszult állt a nép. Megvan írva mindez Jásár könyvében. Egy másik megjegyzése pedig a Szentírásnak 2. Sámueli könyvben olvasható, amikor Dániel gyászéneket mond, Dávid ezzel a gyászénekkel siratta el Sault és fiát, Jonatánt, és meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiait is erre az ídalra, mely megvan írva Jásár könyvében. 2. Sámueli történeti könyvben olvassuk ezt az első rész 17-18. Versében. Kedves testvérek, talán úgy gondoljátok, hogy nagyon messziről indultunk, és az idővel is jól kell bánnunk, ilyen forróság van. De azért említettem meg mind Járészt és Jámbrészt, és azért említettem meg a Szentíráson kívüli könyveket, például Jásárnak a könyvét, és azért hangsúlyozom, hogy ez nem bibliai ihletettségű könyv, de mégis kortörténeti adalékok találhatók benne, hogy megértsünk egy-egy szentírásbéli leírást, egy-egy történetet. Ugyanis ez a bizonyos Jásár könyve beszél Sodomáról, és beszél erről a vidékről úgy, hogy jobban, vagy talán úgy, hogy még borzasztóbban fogjuk érteni, hogy miről is beszél a felolvasott ige. Az egyik, amit hallunk Jásár könyvében, hogy az a vidék, amelyet Lót magának választott, ez egy gyönyörűséges föld volt. A Szentírás így beszél Sodoma vidékéről, Mózes első könyvében, a 13. részben. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coárig olyan volt az, mint az Úr kertje. Termővidék. Gyönyörűséges vidék. Nem véletlenül választja Lót. Akik láttátok gyermekeiteknek a hittan könyvét, a 2. hittan könyvet, abban van egy olyan színező, hogy Ábrahám és Lót elválnak egymástól, 2. gyermeknek van egy kiszikkadt sárga föld, meg van egy tejjel és méllyel folyó föld, választ ki, hogy melyiket választotta Lót. Hát ezt a gyönyörűt, ezt a folyóval terít. Olyan volt, mint az Úr kertje. Azt mondja róla a Szentírás. Sodomáról, Gomoráról. Jásár könyvében pedig a következőt olvassuk. Földjükön egy széles völgy feküdt vízforrásokkal és gyógyító növényekkel a víz körül. Sodoma és Gomora lakói évente 4-szer kivonultak gyermekeikkel és feleségeikkel, hogy ott örvendezzenek dobszóval és táncokkal. És amint örvendeztek, felkeltek és megragadták szomszédjaik feleségeit, mások pedig szomszédjaik szűz leányait, és élvezték őket. Minden férfi látta, amint felesége és leányai ott vannak mások kezében, és senki sem szólt egy szót sem. Amikor felkelt a nap, minden férfi és minden nő visszatért a saját házába és sátrába. Döbbenetes. De talán érthető annak a züllöttségnek a tetőfoka, amikor bekopogtatnak a dühöngő sodomaiak Lóthoz, és kérik a vendégeket, és akkor mit válaszol ez a megátalkodott lelkű Lót? Hallottátok? Azt mondta, hogy inkább kiadom az én lányaimat, akik még nem ismertek férfit, tegyetek velük azt, amit akartok. Ifjúságomnak az egyik döbbenetes élménye volt, amikor a közösségünkből kiszakadt egy lány. És ahogyan kiszakadt a lány, mindenfélét beszéltek róla, és életemben tőle hallottam először arról a ma Magyarországon is létező, hát bocsássatok meg, szexuális perverzióról, amit swinger kluboknak hívnak. Amikor férjek és feleségek összejönnek és elcserélik egymást egy klubhelységben. Szodoma és Gomora. A bűn tetőfoka. És persze, hadd mondjam, nem csak mi vagyunk ilyen szemérmesek, hogy ezekről az erőszakos, durva témákról nem beszélünk, hiszen féltjük magunkat, a templom falait, a szentséges teret, hogy ilyen szavakat vegyünk a szánkra, de a Szentírás is ezt mondja, hogy amikor megjelennek a dühöngők Lót ajtajánál, akkor azt mondja, add ki ezeket a férfiakat nekünk, hogy megismerjük őket. Most, kedves testvérek, nem szeretnék senkit elkeseríteni, ez a megismerjük őket, ez a legkeményebb szexuális perverziónak a szakkifejezése itt az Ószövetségben. A fordítók sem merik visszaadni, hogy mit jelent ez a szó. És hogyha még egy pillanatig a kortörténeti műre is tekintünk, Jásár könyvébe, akkor abban ezt olvassuk, ha egy férfi belépett ezekbe a városokba, megragadták, és az egyik ágyra fektették, és erőszakkal arra kényszerítették őket, hogy velük háljanak. Éme testvérek, a bűn mélysége, csúcsa, tragédiája, az ember hová juthat? Feladja azt, amire teremtette őt az Isten. Vajon mi meghalljuk-e a megkínzottaknak jaj kiáltását? Vajon mi meghalljuk-e azoknak az embereknek a panaszát és jaját, akik ma is ettől szenvednek, akik vagy testi, vagy verbális erőszaknak az áldozataivá lesznek? Vajon van-e bennünk annyi érzés, mint amennyi ebben a megátalkodott Lótban volt? Ha van, az is gyalázat. De azt mondja a Szentírás, kedves testvérek, hogy Isten azonban meghallotta ezt a jajszót. Isten azonban meghallotta az erőszakot szenvedőknek a szavát. És angyalokat küldött, mielőtt elpusztította volna a várost. Az angyalok pedig megjelennek Lótnál és családjánál, és azt mondják, kelj föl, fogd a feleségedet, az itt lévő két lányodat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt. Indulj, szaladj! És amikor az tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének, a két lányának a kezét, mert az Úr megszánta őt. Kivitték és otthagyták a városon kívül. Amikor vitték őket kifelé, ezt mondták, mentsd az életed, ne nézz hátra, ne állj meg sehol a környéken, a hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Íme Istennek ez a válasza a bűnre. A szabadítás, a megmentés. Hívlak téged, mondja az Isten. Ne tétovázz! Siess, indulj, menekülj! Sokan azt mondják, hogy a Szentírás szava túlzó. Nincs itt erről szó, nincs ilyen nagy baj, hiszen mi nem Sodomában élünk, hanem Pomázon, Csobánkán, Budakalászon, itt a környéken, mi nem tudunk ilyenekről. Tudjátok, mi a szomorú? Az a szomorú, hogy lehet, hogy Lót és az ő felesége nem voltak aktívan részesei ennek a megáltalkodottságnak, de hozzászoktatták a lelküket, kibékültek vele. Tudjátok, hogy néhány napja, néhány hete megkezdődött a parókia felújítása, és az ablakokat kivették a Csándor testvérünkék alaposan, szépen majd a következő héten megkezdődik a szobáknak is a rendbetétele. Volt egy olyan ablak, amikor aláfeszítettek, széthullott. Nem darabokban kellett kivinni az ablakot, hanem össze kellett söpörni. Vödörbe. Mert a szú berágta magát a fába. Kívülről épnek, egészségesnek tűnt. A máz tartotta. Olyan szépen le volt festve, testvérek, mint azt kellett mondani, hogy öröm volt takarítani. Ezt az ablakot öröm volt takarítani. Másikat nem, de ezt igen. Összetartotta a festék. És amikor megfeszítették, akkor porba hullott az egész. Ilyen a bűn. Mint a szú, mint a féreg. Belülről megemészti az ember. Észre sem veszed, hogy már csak a külső, a más tart, belülről pedig semmi emberi tartás nincsen már. Üres vagy. Egy kicsi bogárnak a rossz szót használok, ciripelését néha lehet hallani, ezt megszokja a lelkiismeret, ettől lehet aludni. Az Isten nem akarja, hogy ez legyen a sorsod, hanem azt mondja, menekülj, indulj, megmentelek, szabadítód vagyok. És ebben a történetben azt is látjuk, hogy tulajdonképpen Isten népe, az ószövetségi nép és az újszövetségi nép is jövevény nép. Azt mondja a Szentírás, az apostoli irat, hogy mert nekünk nincs itt maradandó városunk. Péter apostol pedig azt mondja, hogy mi pedig jövevények vagyunk ezen a földön. Olyan azt szoktuk mondani, hogy parókusok vagyunk ezen a földön. Ezt jelenti ez a parókia, ideglenes lakhely, az a sátorház, amiben vagyunk. Mi jövevények vagyunk, és az ember mégis hozzászokik ehhez a világhoz. A világnak minden bűnéhez. Nem tud elengedni belőle semmit. Jézus, amikor értelmezi Lótnak a történetét, keressétek majd meg otthon, Lukács evangélium a 17. részében, azt mondja, hogy úgy lesz majd az emberfia eljövetele, mint Lót napjaiban volt. Ettek, ittak, házasodtak, vetettek, ültettek, és egyszer csak eljön az Isten. És az egyik felvitetik, a másik pedig lent marad. Azt mondja, aki otthon hagyott valamit, ne menjen vissza, érte, mert nem fog megmenekülni, és azt mondja Jézus, emlékezzetek Lót feleségére. És utána hozzáteszi, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, megmenti. Jézus azt mondja, emlékezzetek Lót feleségére, aki nem tudta elengedni mindazt, amilyen volt a városban. Nem tudta elengedni azt a fajta gazdagságot, amit Sodoma jelentett. Kétségtelen, hogy sokkal biztonságosabb, sokkal szebb volt az élet, mint jövevényként sátorban élni. Mint nomád embernek lenni. Hogyha visszagondolunk, mondjuk Mózes negyedik könyvére, Mózes negyedik könyvében egy alkalommal a nép is így sír, így kiált fel, hogy de jó volt Egyiptomban, de jó volt ott, amikor vertek bennünket, amikor a kiszámítható rossznak a részesei voltunk, most pedig itt vagyunk a pusztában, és állandóan ezt a fránya mannát esszük.
ízetlen, megbüdösödik, megkukacosodik. Jobb volna ott maradni. A Szentírás figyelmeztet téged, jövevény vagy. A bűn pedig beragaszt a hétköznapokba. Ne fordulj vissza. O, hány ember életében keserű megtapasztalás ez, hogy elindul, hogy hív van benne. Hívott az Isten, várt az Isten, megszólított az Isten. És ezen az úton, ahogyan menekül a hegyre, lelassul, látja még maga előtt talán a gyermekeit, vagy a férjét, a feleségét, akik ott rohannak, mert még értik Isten szavát, de a szívében már kétfajta kíváncsiság van. Az egyik, hogy mit lát a gyermekei hátán, tényleg hullik a kénköves eső? Visszatükröződik valami rajtuk? Meg az, hogy mi az, amit ott kell hagyni, ami ott fog menni veszendőbe. Az ember nagyon nehezen tudja elengedni a bűnt. És akkor Isten Jézuson keresztül újra figyelmeztet. Emlékezz Lót feleségére. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti, az megmenti. Mire is van szüksége az embernek? Engedjétek meg, hogy az igehirdetés végén két fontos gondolatot mondjak. Az egyik, mi az, amit itt hagyunk? Tolstojnak van egy kis novellája, 9 vagy 10 oldal, bárki otthon elolvashatja, akár vasárnap délutáni írásnak is ajánlom. Ez a címe: Mennyi föld kell egy embernek? A történet természetesen Oroszországba viszel bennünket, ahol van egy parasztember, aki végzi a mindennapos munkáját. Ahogyan fel kell a nap, ő maga is fel kell, ahogyan lenyugszik, ő maga is pihenőre tér. Nagyon jól él, a maga módján. Aztán megérkezik a kereskedő rokon a családba, és azt mondja, hogy ti így éltek itt? Így beleragadva a sárnak, a mocsoknak a tengerébe? Ti a trágyából akartok megélni? És az úgy belefészkeli a szívébe magát ez a gondolat, hogy neki több kellene. A következő hetekben, hónapokban az ő környékén előadóvá válik egy földbirtokosnak a földje, összeszedik a megtakarított pénzüket, megvesznek belőle egy darabot. Aztán utána egy nagyobb szelet földet vesznek, még nagyobbat. Gazdagodik az életük, mindenük sikeres lesz. És ekkor meghallja a mi emberünk azt, hogy a baskírok földjén földet osztanak, méghozzá úgy, hogy ki kell fizetni egy bizonyos összeget, de nem a földterület nagyságáért, hanem amennyi földet az ember egy nap alatt körbe tud járni, az az övé lesz. Ennél jobb üzlet nincsen, mondanánk ma. Elmegy oda ez az ember, megfizeti a vezérnek a napi járóföldet, megkérdezi, hogyan jelölje ki ennek a földnek a határait, azt mondja, vigyél magaddal egy ásót, ahol azt gondolod, hogy majd határ lesz ott, jelöld meg, vegyél ki belőle egy darabot, és megy az ember, indul, jár, kiszögezi az egyik pontot, meglát egy dombot, utána egy völgyet, vizet. Azt mondja, emlékszem a vizes földre, hogy ez jó lesz majd a lennek, aztán utána az erdőt, ennek fájából majd micsoda házat fogok építeni, és egyszer csak észreveszi, hogy most már a nap lefelé jár, megsokasítja a lépéseit, szinte már rohan, szalad, enni sincs ideje, és látja, hogy a nap lebukik a domb felett. Azt mondja, itt a vége, nem értem vissza. Elveszett, amit befektettem. Aztán látja azt, hogy a baskírok még ott szurkolnak neki, mert azon a vidéken, ahol ők állnak, nem a domb viszi le a napot, mint szokolyán a kóspallagiak húzták le mindig, hanem azt mondja, lehet még menni, összeszedi minden erejét és rohan, és mikor megérkezik a baskír vezér elé, szívéhez kap, összerogy, és ott hal meg. És ekkor a baskír vezér csak ennyit mond, ássatok neki egy akkora gödröt, ahová elfér. ennyi föld kell egy embernek. A bűn ezt okozza. Testvérek, a mai igénk ezzel szembesít bennünket. De azzal is szembesít, amit egy lelkiének így fogalmaz meg. Siessetek, hamar lejár. Kegyelme már régóta vár, amíg lehet, amíg szabad, borulj le a kereszt alatt. Testvérek, Isten hozzánk nem angyalokat küld, hanem elküldi az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki megfogja a te kezedet is. Aki nem csak unszol, hanem bátorít, siess, megmentelek. Nekünk is van egy hegyünk, ez a Golgota, ott van a mi szabadulásunknak a záloga. Jézus, Isten kinyújtott karja feléd, azért, hogy megmentsen téged. Hogy megmentsen abból az állapotból, amely állapot lóté, vagy amely állapot a belülről rágó szújé, hogy épületed legyen, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házad. Amen. Testvérek, válaszoljunk az elhangzott igére fennállva. Keressük meg és énekeljük el a 461. énekünket, 461. dicséretünk első és második verszakát énekeljük. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, amely akkor jelenik meg az ember életében először, amikor megtapasztalja, hogy a halál mennyire lesújt és összetör, és hogy ez a bűnnek a következménye a mindennapokban. Bocsásd meg, Urunk, hogyha hozzászokunk a bűn lényegéhez és létéhez. Bocsásd meg, hogyha a bűnnel igazoljuk magunkat, elesettségünket, gyengeségünket, megátalkodottságunkat. Urunk, látjuk, hogy mennyi minden terhel bennünket, hogyha nem rendeződik a kapcsolat veled. Imádkozunk hozzád, Urunk. Tégy csodát a mi életünkben. Vezess bennünket te hozzád, újra és újra Jézus Krisztusban. A bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök. Köszönjük ezt neked. Urunk, imádkozunk hozzád mindazokért, akik vacilálnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek az élete megterhelt élet. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiket erőszak sújt, akik az erőszak áldozatai. Imádkozunk azokért a családokért, ahol szenvedés, megalázottság van. Urunk, imádkozunk hozzád a szenvedő, éhező, kiszolgáltatott gyermekekért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik nélkülöznek. Halld meg az ő jajszavukat, és indíts bennünket az ő megsegítésükre. Könyörgünk, Urunk, hozzád az előttünk álló alkalmakért, a ma délutáni szolgálatért, gyermekeink között végzendő szolgálatért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért. Hisszük, hogy akit megsebeztél, sebét be is kötözöd, vigasztalója leszel. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az emlékezőkért. Te magad mondod, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Add ennek a békességét az ő szívükbe. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek! Szeretettel köszönjük elmúlt héten elvégzett munkátokat, segítségeteket és adományotokat. Köszönjük, hogy megújul a parókia, és hogy megjavult a mi toronyóránk, és újra üti az egész órákat. Engedjétek meg, hogy Isten tiszteletünkön, gyülekezeti közösségben is szeretettel köszöntsük a pedagógus testvéreket. Istenünk áldja és őrizzen meg őket, az ő fáradhatatlan munkájukat, akikre jó szívvel bízhatjuk gyermekeinket, unokáinkat. Az Úristen őrizzen bennetöket. Kedves testvérek, örömmel jelzem, hogy parókiánk felújítása folytatódik. Az ablakokat kicseréltük, a szobák festése következik. Ezzel párhuzamosan templomunk felújításának szerződéseit is előkészítettük, illetve megbeszéléseket folytattunk, reménységünk, hogy ennek a hónapnak a végén megköthetjük a szerződéseket. Szeretettel jelzem, hogy parókiánk felújítása közel 1,5 millió forint, a templom felújítása pedig 15 millió forint lesz. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a megkezdett munkákat. A mai napig a parókia felújítására mindösszesen 100 000 forint adomány érkezett, templomunkra pedig idén 432 500 forint. Természetesen a templom felújításhoz tartalékaink rendelkezésre állnak. Nyári gyermektáborunkat hirdetem, 2015. július 6-a és 11-e között Kisorosziban lesz. Köszönöm, hogy humoros jelzésemet is megértettétek, és az elmúlt napokban, tulajdonképpen vasárnap és hétfőn még 20-an jelentkeztek a táborba, így most már biztonsággal állíthatjuk, hogy megrendezésre kerül, és szeretettel hirdetem még, hogy holnap este 7 óráig várjuk a jelentkezőket, 19 órakor tartunk szülői értekezletet itt gyülekezeti házunkban Pomázon. A templomajtóban Izsóné Kromcsik Ildikó testvérünk szeretettel fogadja azokat a felajánlásokat, melyel testvéreink szokták támogatni a táborozást, tartós élelmiszert elsősorban. Kedves testvérek, a tavalyi esztendő végén presbitériumunk átgondolta testvér gyülekezeteinkkel való kapcsolattartásunkat. Úgy döntött, hogy ebben az évben ismét találkozásra hívja nyárát karácsonyi testvérgyülekezetünket. A találkozás tervezett időpontja augusztus 13-ától 16-áig lesz, csütörtöktől vasárnapig. Szeretettel várjuk azon családok jelentkezését, akik szívesen fogadnak vendégeket. Felolvasott igénknek a zsidókhoz írott levélben való mása az így szól, ne feledjétek, egyesek, tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ezt mondja Ábrahámmal kapcsolatban, az angyalokkal kapcsolatban Isten igéje. Arra kérjük azokat a testvéreket, akik most nem tudnak vendéget fogadni, adományaikkal támogassák barátaink érkezését és programját. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. május 22-én életének 67. évében elhunyt Nagy Károly testvérünk. Temetése 2015. június 2-án volt a Budakalász Szent István telepi temetőben. Istenünk vigasztalja gyászoló testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem, ma 16:30-kor lesz kórusunk évadzáró hangversenye, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kedden 18 órakor bibliaóránk lereszt Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon és bibliaolvasó kör kezdődik 17:30-tól. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lereszt Pomázon, csütörtökön 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton június 13-án 15 órakor a Sziget Szent Miklós újvárosi református templomban kéri Isten áldását közös életére Weiner Zoltán és Legeza Luca. Luca teológiai hallgató testvérünk szeretettel hívja és várja a gyülekezetünk minden tagját erre az alkalomra. Reánk következő vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Hudák Hannát. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem, hogy az iratterjesztésben kapható házi készítésű keresztszemmintás biblia és énekeskönyv borító és könyvjelző szeretettel ajánljuk testvéreinknek. Testvéreim, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. Száró énekül a 462. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!